Beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mennyire drága tud lenni, hogyha nem tiszta, hogy milyen szerepet vállalunk. Tehát a drága szerepjátékról. Ez a két szerep, amiről most beszélgetni fogunk, az a spekuláns és a nyugodt befektető.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A téma azért merült fel, mert nagyon-nagyon sok ilyen hallgató, a konferenciánokon résztvevők, beszólásai, gondolatai vannak, ami általában csak egy mondat, de lényegében nagyon tisztán összefoglalja azt, hogy ha nem döntötte el egy befektető, hogy melyik sapkát teszi magának fel, akkor ez nagyon-nagyon drága lesz. Miért? Hát azért, mert a viselkedés, a reakciók, a reflexek arra, hogy a piacokban mi történik, az teljesen más, hogy most egy nyugodt, megtervezett stratégiával dolgozó befektető vagyok, vagy egy spekulációs hullámokat lovagoló spekuláns. És ez nehéz, hogyha ez nincs eldöntve, mert nagyon sokszor a kérdésekből, a visszajelzésekből pont ezt lehet látni, hogy az, aki felteszi a kérdést, az még nem tisztázta, hogy ő ki. Addig, amíg a spekulációs hullám felfele megy, és esetleg valakinek meg lenne a lehetősége azon részt venni, addig ezt, hogy ő most spekuláns, nagyon sokan szeretik félretaszítani, és úgy csinálnak, mintha megfontolt befektetők lennének. És akkor, amikor olyan piaci helyzet van, mint most, ami ha tiszta a szerepem, akkor egy helyzet. Ha nem tiszta a szerepem, akkor próbálok ebből a helyzetből menekülni. És egyik oldalról nem tudom kihasználni azt, ami medvepiacokban ideális, tehát, hogy bevásárlási idő van. Ez így távolról nézve mindig olyan elméletileg jó hangzik, de csak azoknak, akik eldöntötték, hogy ők kik, milyen sapkával vannak a piacokon. Tehát, hogyha befektetőként jelenek meg, megvan a tervem, akkor akár azt remélem, hogy az aktuális piaci helyzet minél hosszabb ideig tart. Alapjában igen. Tehát addig, amíg a piacba beleszeretnék vásárolni, és új fiat pénzet helyezek át, addig, hogyha befektető vagyok, az az alap érdekem, hogy ne emelkedjenek az árfolyamok. Ez pszichológia oldaláról, hogy az árfolyamok emelkednek, mindig csak annak szükséges, aki nem tudott még saját véleményt alkotni, nem hiszi, nem ismeri, nem látja, hogy működnek a gazdasági összefüggések, és ezért neki kell egy picibe az a lelki etetés, hogy azt, amit csinál, amire esetleg valaki őt rávette, vagy amit neki valaki eladott, az jó, és így megvan a napi simogatás, hogy azért mennek felfelé az árfolyamok, és hogy jó cselekszik. És amikor a piacban egy olyan helyzet van, mint most, akkor teljesen kétségbe esik, mert akkor, mivel nincs meg a stratégia, nincs meg az elv, nincs meg a gondolat, persze, hogy a napi simogatás az eltűnik, vagy ilyen enyhe napi pofozás lesz belőle, és akkor nem tudja, hogy akkor most mit csináljon. Az egyik online konferencián így a hallgatótól jött egy beszólás, hogy neki az, hogy a pénzpiaci szereplők, a bankárok, a privát bankárok, az alapkezelők állandóan azt mondják, hogy ő maradjon hosszú távra befektető, és ne próbáljon kiszállni, ez neki olyan unalmas mantra szövegnek tűnik, Mert ha megnézi, akkor például a nagy vagyonkezelők most ülnek nagy cash pozíción, és hogy ő is miért ne csinálja azt, mint a nagy vagyonkezelők, mert ha azok ezt jól tudják kezelni, akkor ez neki is jó lenne. Ebből csak két lényeges dolog van itt összekeverve, mikor ezt így a kérdést megkapom. Az egyik, hogy elfelejti azt, hogy egy nagyobb vagyonkezelő egy. Nevezzük időzőjelbe ezzel, hogy profi vagyonkezelő vagy profi befektető, ezzel nagyon óvatos vagyok, mert a profi befektetők azok általában azok, akik bebeszélik maguknak, hogy állítólag jobban tudják, hogy mi fog történni a piacokba, mint az egész piac. De ők is alapjában normális emberek. Lehet, hogy gyorsabb technikai rendszerük áll rendelkezésükre. Lehet, hogy nem csak a hétvégén olvasnak egy újságot, amelyiket már megírtak 3 héttel ezelőtt, és abból próbálnak lépéseket tenni, hanem közelebb vannak a piachoz, és esetleg hamarabb olvassák a híreket. Tehát az, aki nagyobb vagyonnal dolgozik, annak A. technikai keretei mások, és a legtöbb nagy vagyonkezelő, aki nem spekuláns, mert ott is van, nagy tőkét is kezelő spekulánsok vannak, a hedge fundok a legjobb példák erre. A nagy vagyonkezelő az nem ugrál ide-oda, azoknál általában nincs timing. És akkor, hogyha megnövekszik a cash pozíciója, akkor azért növekszik meg, mert az újon beáramló tőkének esetleg a beleinvestícióját a piacba bármilyen okokból nem azzal a gyorsasággal bonyolítja le, mert ez változik. Nagyon sok esetben, és amikor ki volt kapcsolva a mikrofon, a vagyonkezelő azt mondta, hogy ha őszintén megnézi, hogy az elmúlt 20 év alatt ő a cash pozíciókat hogy irányította, tehát, hogy mikor épített több cash pozíciót fel, akkor ezt nála is az ő emóciója diktálta, mert ő is ember, és akkor volt túl sok cash pozíció, ami visszapillantó tükörből nézve nem volt jó. De abban a helyzetben úgy érezte, hogy ez jó. És akkor ment bele a piacba, és építette le a cash pozíciókat, amikor már túl késő volt. De hát ez megtörténik, mert ő is ember, és az emóciók irányítják az egészet. Tehát visszapillantó tükörből nézve nagyon egyszerű okoskodni. Tehát ennek a befektetőnek, aki azt mondta, hogy neki ez egy ilyen unalmas mantra, hogy maradjon a piacokba, ez nekem azt jelzi, hogy ő még nem fogadta el, hogy egyáltalán ki. Ha spekulálni akar, akkor spekuláljon, de akkor fogadja el, hogy egészen másképp kell viselkedjen. Reggeltől estig a híreket másképp kell kezelje. Más technikai eszközök kellenek. Ebben a témában nem támogatom, mert én A. nem vagyok spekuláns, a spekulánsok eddig nem tudtak meggyőzni 30 év alatt, hogy minimum olyan nyugodt az életük, mint amelyikkel én jól érzem magam, és ezért nem spekulálok, kész. Ezért megtörténik az is, hogy az elmúlt évtizedekben sok spekulációs hullám elment mellettem. Ami a legfontosabb, hogy tükörben nézek, és belehallgatok saját magam, hogy sajnálom magam, hogy ez a spekulációs hullám elment mellettem, és én nem voltam rajta. És amíg azt mondom, hogy nem, addig az az érzésem, hogy az aktuális szerepemben minden rendben van. És ha befektető akar lenni, akkor ezeket a rövid spekulációs hullámokat akkor az hagyja. És akkor ott is más a viselkedés. Egyet az elmúlt évtizedekből, főleg akkor, amikor így megjelennek mindig a populista jósok, és aktuálisan nagyon sokan megjelennek. A tegnap egy, nem is, nem csak egy, több ilyen cikk akadt a kezembe, ahol akár olyan gazdasági elemzők is, akiktől sokkal többet várok el, és nem csak populizmust várok el, kiállnak és azt mondják, hogy igen, az Európai Központi Bank öntötte el a piacot rengeteg pénzzel, likviditással, és ezért az Európai Központi Bank vagy a Fed hibás, hogy infláció van. Én értem, hogy a tömeg ezt akarja hallani, de egy komoly elemzőtől mást várok el. Egyelőre még mindig, és ezt csak, hogy Európába vesszük rá, az Európai Központi Banknak nincs bankfiókja. Én még nem találkoztam olyan lehetőséggel, hogy az Európai Központi Banktól én pénzt kapjak, felvegyem. Legyen likviditásom. A központi bankok és erre van egy ilyen összefoglaló kijelentés is, the Fed is lending, not spending. Tehát a központi bankok azok meg támogatják a kereteket, adnak esetleg banki rendszereknek likviditást, de nem ők adják a pénzt a gazdaságnak, a központi bankok, hanem ezt igenis a bankok és a politika. És ha megnézzük, a központi bankok azok erősebben a pénzmennyiségeket megemelték és támogatták már akár 2007 előtt is, de valójában 2008 után nagyon erősen, és éveken keresztül nem volt infláció. Csak ezt bevallani teljesen tisztán, hogy az infláció akkor kezdett elindulni, amikor a pandémia idejébe a politika megjelent, és direkt elkezdett az embereknek likviditást adni. Amerikában még agresszívebben, akár a helikopter pénzekkel, és már akkor 2 évvel ezelőtt beszélgettünk arról, az nem is még podcast volt, hanem egy videóban, hogy az a likviditási támogatás, ami most megjelent, az egészen más, mint amit eddig láttunk, hogy a központi bankok maximum a banki rendszer támogatva likviditást állítottak rendelkezésre, és hogy azzal azután a banki rendszer mit csinált, az volt egy dolog, de a pandémiában a banki rendszeren kívül a politika belelépett, és sokkal gyorsabban likviditást adott át az ügyfeleknél. Ezzel egyet indult a kereslet oldaláról az infláció. De, és ez a másik, ami lényeges ebben a populista kijelentésekből, hogy azzal, hogy ma egy központi bank kamatot emel, vagy Christine Lagarde azt mondja, hogy oké, most megszünteti a likviditás támogatást, kíváncsi vagyok arra, hogy melyik delegációval fog elmenni Kínába, és azt mondja három politikusra, hogy na, akkor tűrjétek fel az ingetek ujját, és segítsetek, hogy a kikötőbe a konténereket a hajóról leszedjük, és hogy a globális ellátási láncokat indítsuk el. Tehát ez egy egészen más témakör, ami itt ugye megjelenik, és ezért felháborító, mikor ezekkel a témákkal az embereket populistán hajtják ide-oda, és egyet megtanultunk, a prognózisok, azok általában nem stimmelnek. Csak vegyük az elmúlt 5 évnek a prognózisait. Az, hogy a COVID olyan szinten meg fogja állítani a világgazdaságot, ez nem tudta senki prognosztizálni. Tudom, van egy pár fekete felhős agyi, aki mindig azt mondja, minden összeomlik, és én mondtam, hogy ez katasztrofális lesz. Oké. De nagyjába ez nem volt prognosztizálva. Az, hogy azután, mikor 2020 március áprilisában a mélyponton voltunk, hogy V-forma, nagyon erős, radikális visszapattanása lesz a gazdaságnak, sőt, ez túl fog lőni, nem prognosztizálta senki. Még az is, aki kimondta, hogy lehet, hogy V-forma lesz a gazdasági visszaállás, ezt csak azért mondta ki, mert a W mellett, az L mellett, a J mellett, a K mellett és minden betű mellett, hát ott volt a V is. Az ukrán háború, hogy február 24-én ki fog törni, ezt nem prognosztizálta a gazdasági háttérben senki. Itt is vannak, persze, tudom, az okoskodók, akik azt mondják, igen, már lehetett látni, hogy blá, blá, blá. Prognózis nem volt. Az, hogy az infláció olyan szintre ugrani fog, ahol most vagyunk, ezt nem prognosztizálta senki. Tehát ez azért csak lényeges, hogy lássuk azt, és erről beszélgettem olyan 3 hete, hogy nincsen gurukra szükségünk, mert ezek, akik kiállnak ilyen prognózisokat kimondani, ezt kimondhatják. Aztán, ha egy jó ideig annál a prognózisnál maradnak, akkor valamikor igazuk van, mindez az óra, amelyik itt a stúdióban az asztalon van, nem működik, azt hiszem már 10 éve, és naponta 2-szer ez az óra mégis a precíz időt mutassa. Én csak akkor kell onnan nézzek, amikor azt mutatja, ami passzol. És akkor fantasztikus ez az óra. Ez így van ezeknél a prognózisoknál is. A tegnap egy német gazdasági elemző, Hans-Werner Sinn megjelenik, és azt mondja, én mindig mondtam, hogy jön az infláció, és ezért jön a Bild-Zeitung, és azt mondja, hogy igen, az inflációt jelző guru megszólalt. Hát ő 15 éve az infláció mellé lőtt, és most azt mondja, hogy ő látta, hogy jön. Mind a vak is. hogy látom, hogy jön. És az érdekes az, hogy visszamenőleg így csak szétszedni a témákat, az nagyon egyszerű. Amikor jön a kérdés, hogy oké, akkor előre nézve mit lehet tenni? És akkor csend van. Semmi válasz, hogy lehetne a helyzetet kezelni. Tehát ezért, ha mint befektető meg akarom találni a helyemet, akkor az első, ami a legfontosabb, mindig ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy ki akarok lenni. Spekulálni akarok, akkor arra kereteket felépíteni, és ezt az előnyével, hátrányával játszani. Vagy az életcélom más, és akkor azzal foglalkozni, ami a szakmám, ami a hivatásom, ami a munkaköröm, és ha megkeresem pénzemet megfelelően, ideális esetben, vagyonértéket tartva elhelyezni, befektetni. Az érdekes az, hogy aki az elmúlt években akár már közösen dolgoztunk, vagy közösen mentünk előre, vagy hosszabb ideje hallgatja a podcastokat, az tudja azt, hogy az infláció az nem most jelent meg. Ami most megjelent, ez csak egy fogyasztói ár infláció. Az az infláció, amit már nagyon régóta látunk, az a befektetési eszközök inflációja. És ez nem új. Tehát az, aki megfelelően az elmúlt évtizedekben is már portfóliókat állított össze, az eddig is profitált a befektetési eszközök inflációjából, mert ezzel az értéket meg tudta tartani, hogy annak most a nagyon erősen emelkedő árfolyamokból van egy 5-10-15-30%-os korrekciója, so what? Ez hosszú távra nézve, hogyha megnézem, akkor egészségesen benne van a portfólióban, és ez tudja ezt a helyzetet kezelni, mert ha van új likviditás, akkor azt mondja, hogy oké, az én portfóliómban melyik rész az, ahova most belevásárolok, és hogy hónap után 5%-kal olcsóbb lesz az az eszköz, oké, ha ezt ma tudtam volna, vártam volna, mivel ma nem tudom, hát ezért nem várok, és ettől független a napi hírektől kezelem az egészet. És ma megint lesznek hírek, ami irányítani és mozdítani fogja a piacot. Ma lesz a Fednek a következő gyűlése, hogy most 0,5%-kal vagy 0,75%-tel emelik a kamatot, hát majd meglátjuk. Egy spekuláns erre fogad, és a spekulánsok előre a piacba ezt próbálják beárazni. Egy higgadt befektető azt mondja, hogy megvan a portfólió, ha emelik, emelik, megnézem, hogy azután ez hogy érinti, és kész. Azután lesz a Kínából lesznek adatok, hogy a kínai gazdaság hogy fejlődik. Itt is erre is lehet fogadni, hogy jók lesznek a számok, vagy rosszak lesznek a számok. Ezt rövid időre a spekulánsok mozgatják a piacot. És a harmadik, Christine Lagarde meg fog szólalni ahhoz a témához, amit a tegnap reggel ugye már itt említettem, hogy és erre kíváncsi persze a piac, hogy mi az elképzelése, és ez tényleg egy feladat, ezt meg kell oldja az Európai Központi Bank, hogy akarja összetartani az európai különböző országoknak, az államkötvényeinek a kamat szintjét, hogy ezek ne szaladjanak túl szét egymásból. De hát, ha ez szétmegy, ez is részben nem akkora nagy probléma miért, hát azért, mert az Európai Központi Banknak a mérlegében vannak a kötvények, az eddigiek legalábbis. Most, ha új kötvényeket nem vásárol, akkor ez persze egy kihívás, hogy a piac mennyi kamatot követel meg ezektől az országoktól. Már a tegnap is láttuk, ugye, hogy német 10 éves államkötvény az 1,5-1,6%-nál, a spanyolok szűk 3, az olaszok már 4% körül vannak. Ja, és hát ezt meg fogjuk látni, hogy akkor ebből mi történik, de erre már most előre fogadni és prognózisokat kiadni, tovább is azt kell mondjam, hogy ez nonsense, de nem spekulás szemszögből, hogy spekulások ezt csinálják, ez azok dolgok. Mint igaz befektető, tudomásul veszem, hogy mi lesz, és azt szerint irányítom az egészet. A tegnap még egy fontos kérdés jött, hogy ilyen bizonytalan helyzetekben mit szólok ahhoz, hogy akkor most ingatlanba investálni. És mikor az ügyféle beszélgetek, hogy ezt ő hogy érti, akkor rájövünk, hogy ő azelőtt a kérdés előtt áll, hogy akkor most saját ingatlant vásároljon-e, és erre felvegyen egy hitelt, egy finanszírozást, és akkor ne albérletbe lakjon. De ez nem egy befektetési kérdés, szerintem, hanem több paraméterből azt kell mondjam, hogy persze a saját ingatlant megvásárolni, az mindig észszerű. ma még egy plusz kérdést teszek fel, hogy az az ingatlan, amit most megvásárolna, és amiben investál, és amire a hitelt felvesz, és lehet, hogy 20-25 évig ezt fogja visszafizetni, ez valójában az az ingatlan már, amiben annyira jól érzi magát, hogyha most veszem éppen a home office témakört, annyira élvezi, hogyha home office-ból dolgozik, akkor szabadságra nem is kell menjen. Mert azt mondhatja, hogy én itt a szabadságot élem az állami ingatlanomba. Tehát ezzel a kérdéssel érdemes foglalkozni, ha még ez nem az, és azt mondja, hogy oké, ezt most megveszem, de olyan körülbelül 5 év múlva valamit más szeretnék, akkor lehet, hogy valami más kalkuláció szükséges, hogy megnézni, hogy nem-e észszerűbb akár átmenetileg albérletbe maradni, saját tőkét, likviditást felépíteni, tartalékot, és azután majd egy másik irányba finanszírozni. Tehát ezzel ma remélem, hogy így az aktuális eseményekből is így a beszotyogó hírek, amik az asztalomra kerülnek, ezt az aktuális interpretációm segít megint, mint impulzus a saját portfólió megtekintéshez és a beszélgetésekhez vagy a tükörképpel, vagy a jó tanácsadóval, vagy a szakértővel, vagy azt megkeresni, aki a jövőben a jó szakértő lehet, és így a saját szerepet is megtalálni, és nem állandóan napi szinten sapkát váltani, ez túl drága buli. Aki állandóan azon a széken akar ülni, amelyik állítólag ideális, akkor lehet, hogy a két szék között fog a földön maradni. Ezzel ma is, mint mindig, kellemes napot kívánok mindenkinek, viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.